Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Nagypénteki Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekgyanát a 341. dicséretünk első versét énekeljük. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 339. dicséretünk első 4 versét. Jézus, Istennek báránya, kínjaidat égsföld szánja. A nap sötétté változik, a föld rengés ingadozik. Azért is választottam ezt az éneket, mert a nagypénteki eseményeket kísérő jelekről fogok majd prédikálni. Ez az ének ezt nagyon jól tartalmazza. Megkérem emüket, testvérünket, kántorunkat, hogy vagy a énekkar vezetőnket, és utána majd a kántorunk is játszik, de most csak őt megkérjük, hogy mutassa be az éneket.
Elénekelem az egész éneket, és utána úgy gondoltam, hogy az első két sok elénekelem, utána azt visszahozza a gyülekezet, utána a következő két sok, már másként. Jézus Istennek báránya, kínjaidat és felszánja,
Jézus Istennek báránya, kínjaidat
Köszönjük szépen a énektanítást. Az első sornál kell vigyáznunk a továbbiakban is. Akinek nincs énekeskönyve, innen vehet magához énekeskönyvet, hogy valamennyien tudjunk énekelni. És az első négy versét énekeljük tehát ennek az énekünknek. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki szeretett minket és önmagát adta érettünk. Hallgassuk meg Isten igéjét, a nagypénteki történetet, a Márk írása szerint van a Szent Evangélium 15. részéből, a 22. verstől a 41. versig terjedő igerész. A megnevezett szent helyen, a Márk evangélium 15. részében, a 22. és azt követő versekben így szól hozzánk Isten igéje. És vitték őt a Golgota nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint koponya helye. És mirhás bort adtak neki inni, de ő nem fogadta el. És megfeszítvén őt, elosztották az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Volt pedig három óra, amikor megfeszítették őt. Az ő károsztatásának oka pedig így volt fölébe felírva, a zsidók királya. Két rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb, és egyet bal keze felől. És beteljesedett az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számláltatott. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván és mondván, ha, aki lerontod a templomot, és három nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen pedig a főpapok is csúfolodván egymás között, az írástudókkal együtt mondták neki, másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk, és akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazták őt. Mikor pedig 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. Ez a mi időszámításunk szerint 12-től 3-ig. És 3 órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami megmagyarázva annyi, mint én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig meghalván ezt az ott állók közül mondták, íme Illést hívja. Egy ember pedig oda futamodott, és egy szivacsot megtöltvén ecette, és azt nátszára tűzvén inni adott neki, mondván, hagyjátok el, lássuk, ha eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátotta lelkét. És a templom kárpítja a fölétől aljáig ketté hasadt. Látván pedig a százados, aki vele átelemben állt, hogy ekként kiáltva bocsátotta ki a lelkét, mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Voltak pedig asszonyok is, akik távolról nézték, akik között volt Mária Magdaléna és Mária, a kis Jakabnak és Józsénak anyja és Salómé. Akik mikor Galileában volt, akkor is követték őt, szolgáltak neki, és sok más asszony, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a nagy péntek emlékezését, ünnepét, hogy lélekben ott lehetünk mi ezekben az eseményekben, és végigkísérhetjük, hogy mi történt veled, és köszönjük, Urunk, a feljegyzéseket, ezeket a hiteles beszámolókat, most a Márk evangélista feljegyzéseit. És miközben ezek a történetek felelevednek itt előttünk, közben különleges módon vonzódunk ezekhez a történetekhez, mintha ott lettünk volna. Pedig mi még akkor nem éltünk. De te gondoltál ránk személyesen. Mert személy szerint érettünk, fizetted ki ezt a nagy árat, személy szerint érettünk, szenvedtél a kereszten, személy szerint mi helyettünk volt rajtad a büntetés, hogy rólunk minden büntetést, károsztatást és vádat levegyél. Tudtad, hogy mi majd élünk itt, történnek és időnek ezen a pontján. És tudtad, hogy a tieid, akiket neked adott az Atya, a világ történelme melyik idejében éltek, és mennyire bűnös emberek, és senki a saját adósságát nem tudja kifizetni, mert bűneink napról napra növekesznek, és napról napra súlyosabb vádat helyeznek, ami bánunkra, és nem vagyunk képesek ez alól a teher alól semmiképpen kijönni, és egy ember se képes erre, Köszönjük, hogy a történelem közepén állt a kereszt a Golgotán. És meghaltál a korábban levőkért, akiket neked adott az Atya, és meghaltál a kortársaidért, akiket neked adott az Atya, és mi érettünk. És köszönjük, hogyha bárki ezt már felfogta és megértette a kortársak közül, akik most együtt hallgatjuk az igét, ami családtagjaink, a gyülekezetünkben levők, barátaink, ismerőseink, és leginkább azt köszönjük, hogyha mi megértettük, hogy itt rólunk volt szó. Köszönjük ezt a személyes váltságot, a személyes üdvösséget, amit megszereztél, hogy így szerettél bennünket, Urunk, mi is szeretünk téged. Szívünket neked adjuk, kérjük, hogy legyél első, legfontosabb és Úr a mi életünkben. És te, aki meghaltál, érettünk, és utána feltámadtál, és élő Krisztusunk vagy, lép egész közel hozzánk, hogy a mi szívünk elkötelezett szív legyen, hogy neked szolgáljon. Tudjuk, Urunk, hogy most nagypénteken a te szenvedéseiddel foglalkozunk, de hadd mondjuk el neked a mi életünknek a szenvedéseit, vagy bajait, és bánatait is, és hiányainkat, és mindazt, ami bennünk van, hogy ettől kezdve még nagyobb odaadását tudjuk elét hozni, és bizalommal mindazt, ami a szívünkben lüktet, és a te békességet hadd uralkodjék a mi szívünkben, adjál megoldásokat, és a szívünknek békességet. Így hozzuk eléd a mi családjainkat, hadd legyenek ezek keresztény családok. A családtagjainkat, hogy minél többen ismerjék meg a te örökkévaló szeretetedet, és a nagypénteknek, a Golgotának a titkát. Köszönjük, Urunk, ezt a szép éneket is, amit énekelhettünk, amik felidézték azokat a rendkívüli eseményeket, amik ott a Golgota kimondhatatlan nagy csodája mellett kísérő jelenségként ott voltak, és az üzenetet erősítették. Köszönjük, hogy sokféleképpen szólsz hozzánk ezen az Isten tiszteleten. Áld meg az odafigyelésünket, áld meg szívünket, lelkünket most. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és a megkezdett énekünk 5. versét énekeljük. Fiát a szeretet Atya kereszt kínjaira adja. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található az előbb olvasott ige szakaszban a Márk evangélium 15. fejezetében a 33-tól a 39. versig terjedő ige részben. És mikor 9, most a mai időszámítások mondom, mikor pedig 12 óra volt, sötétség támadt az egész földön délután 3 óráig. És 3 órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván, Élói, Élói, lamma sabachthani, ami megmagyarázva annyi, mint én Istenem, miért hagytál el engemet? És a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasadt. Látván pedig a százados, aki vele átelemben állt, hogy eként kiáltott, és így bocsátotta ki lelkét, mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. A fűtést lehet kicsit lejjebb kapcsolni. Kérem szépen azt. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, amikor a nagypéntek eseményeiről beszélünk, és ezeket úgy hallottuk, hogy mint történtek ezek a dolgok, akkor három rendkívüli jellel találkozunk, és én erről a három rendkívüli jelről szeretnék most prédikálni, és hogy ennek a három jelnek mi az üzenete. Tehát a nagypénteki rendkívüli jelek üzenetéről szólok. Egyik volt a napfogyatkozás, a másik volt a földrengés, a harmadik pedig az, ami a kárpittal történt. Hallottuk a felolvasásból, hogy különböző időszámítás volt, illetve a számokat másképpen kell értenünk. Ezért a textus felolvasásakor már a mi időnket említettem, hogy 12-től 3-ig volt ez a nagy sötétség. Azt olvassuk az egyik evangélistán, hogy az egész földön volt nagy sötétség. Hát, hogy mint, hogyan, azt pontosan nem tudjuk, de az biztos, hogy az egyiptomi krónikák is feljegyezték, hogy ebben az időben 3 órás sötétség volt. Akkor, amikor a legnagyobb világosságnak kellett volna lenni, a nap elsötétedett. És ebben a sötétségben egy kiáltás hangzott. Eloi, Eloi lama sabachthani. Eredeti nyelven jegyezte ezt fel Márk evangélista. Ahogy Jézus kiáltott arám nyelven, ahogy kiáltotta ezt. És számunkra is így megmaradt. Amikor a Márk evangélium üzenetét elmondta Péter a római katakombákban, akkor szintén héberül mondta ezeket, arámul mondta ezeket a szavakat. Nemrégen jártunk a római katakombákban, és úgy el tudom képzelni, hogy hogy hömpölyköz végig ott ez a kiáltás. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mivel azonban Márk evangélista leírta ezeket a dolgokat görögül, hozzá is tette, hogy ennek a jelentése az, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Sokáig úgy gondoltam, vagy gondoltuk, hogy igen, hát ez, mint Jézus valamennyi szenvedési eseménye, az őt emberi természetére vonatkozott, és ez igaz. Mert hát a mennyben maradt volna, ott nem szenvedhetett volna, mert Isten nem képes szenvedni. Azonban emberré lett, és az ember már szenvedhetett. Azért lett emberré, hogy elszenvedhesse azt a büntetést, amit nekünk kellett volna elszenvedni. Tehát azért lett emberré, hogy kifizethesse azt az árat, azt az adósságot, amit nekünk kellett volna kifizetnünk, hogy a bűnért ő szenvedjen az emberek helyett, hogy helyettes áldozatot mutasson be. És ezért emberré lett, és az ember már szenvedhetett. És így valóságos ember lett, nem egy látszott ember volt, mint a doketisták mondják, valóságos ember volt, és valóságos szenved, ez az embersége. Ugyanakkor látnunk kell, hogy nem volt két Krisztus. Tehát nem úgy volt, hogy volt egy ember Krisztus, itt a Földön is volt egy isteni Krisztus. Tehát Krisztus egy személy volt ugyanakkor. Csak benne volt két természet. Tehát egy megváltunk van a Jézus Krisztus, a názareti Jézus, aki az Isten fia, a Krisztus. Így szabad hinnünk azt, hogy az Atya őt valóban elhagyta. Tehát ez nem csak az emberi természetére vonatkozott, nyilvánvaló, hogy azt tudta ezt átélni, és ő szenvedett, és az Atya valóban elhagyta őt, a fiút. Ez nem azt jelenti, hogy megszűnt volna Isten fiának lenni. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus abban a pillanatban, amikor elkezdődött a 3 órás sötétség, vagy annak a végén 3 órakor már nem volt tovább Isten. Ezt semmiképpen nem mondhatjuk, mert az Istenség nem szűnt meg. Azt sem mondhatjuk, hogy Isten Nem szerette volna ő továbbra is. Azt sem mondhatjuk, hogy na, most felbomlott a Szent Háromság. Mert semmiképpen nem bomolhat fel a Szent Háromság, de az biztos, hogy az Atya hozott egy nagy áldozatot. És az Istenen belül történt ez a nagy áldozat, ami megmagyarázhatatlan és érthetetlen, de az alapapostoli köszöntésnek azt mondtam, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Tehát ő adta az ő fiát a kereszt halálra, ő oda adta az ő fiát a szenvedésre. Isten az ő saját fiát adta oda. Istennek a szívében történt valami nagy mozdulás. És amikor oda adta, akkor voltak éppen a bűnösök helyetti vádló padra helyezte őt. Most odaállt a bűnös mellé, és azt mondta, hogy engem büntessen az Isten igazságszolgáltatás, és ne azt a szerencsétlen bűnöst. Ezt így mondja a Korintusi levél, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Nem azt jelenti, hogy Jézus bűnös lett, mert soha nem volt bűnös, a kereszt halálkor sem volt bűnös, de a bűnömet rátette. Befette a bűnöm, az én vétkem, ami törvényszegésünk, ami miatt az örök kározatra kell mennünk, nincs pardon. Ha nincs Jézus, akkor nincs kegyelem. De így magára vette a mi bűneinket, és Isten őt a bűnön keresztül látja, a bűnt pedig utálja. Ott magára hagyta. Persze abban a tudatban, hogy harmadnap feltámad majd, hogy ez az állapot csak 3 órát tart. Ami kifizeti az adósságot, amíg lerója a díjat, amíg az általunk összegyűjtött sok adósságot eltörli, addig, amíg az ellenünk szóló adós levelet oda szögezi a keresztfára, hogy többet ne legyen adós levelünk, hogy akinek a Krisztus megváltójának nincs többet adós levele, annak nem kell félni az Isteni igazságszolgáltatástól, pedig az nagyon komoly lesz. Most az idősek otthonában prédikáltam a napokban a húsvéti angyal jelenésről, hogy az angyal megjelent, és olyan volt a szeme, mint a tűzláng. Hát mennyivel inkább olyan a Krisztusnak a tekintete, mint a tűzláng, az ítéletben, aki mindent észre fog venni, hogy Isten szeme mindenhova, minden szívbe belelát, mindent lát, minden bűnt lát az ember életében, és az ítélet akkor ott, ha egyedül vagyunk Krisztus nélkül, akkor ő mindent felfedez. És így hova mennünk. És egyszerűen mindnyájunknak oda kell állni az Isten ítélő széke elé, és számot kell adnunk, és az mi szánkból elhangzó mondatok fognak fölhangzani, fölerősödni, és a mi képeink, és a mi gondolataink, és a mi terveink, és az elrontott dolgaink, és az elrontott kapcsolataink, az mind a megvilágításban látszik, mert előveszi majd a cselekedetek könyvét, és mindenkit megítél azt szerint, hogy mit cselekedett, kivéve annak az életében, annak az embernek az életében, aki helyett a Krisztus meghalt, és aki ezt elfogadta. Ez ilyen egyszerű, hogy a Krisztust elfogadod, megváltodnak, Isten soha többet rád nem haragszik, és nem kell félni az ítélet napján. Ha pedig nem fogadod el, akkor ott maradsz az ítéletben egyedül, és magad állsz törvény előtt. Ez így van, és az idő lejár, és hamarosan odaállunk Isten elé, és megnyittatik a cselekedetek könyve, és nekünk számot kell adnunk. Ha csak a Krisztus nem lett a mi megváltónká, akkor más a helyzet. Mert akkor nem csak a cselekedetek könyve lesz ott. Nem, a Biblia beszél egy másik könyvről, az élet könyvéről, ami a bárány. És az élet könyvében pedig azok vannak feljegyezve, akikért a Krisztus meghalt, akik elfogadták, hogy én helyettem meghalt. És bármi van beírva a cselekedetek könyvébe, ezt felülírja a bárány könyve, az élet könyve. Mert oda azokat beírja, akik őt megváltójuknak elfogadták, és kérték. Tulajdonképpen ez a megtérésnek a lényege, hogy az ember Isten elő odáll az elrontott életével, bűneivel, meg az egész elrontott természetével, már nem mentegeti magát, hanem azt mondja, hogy Uram, egyedül beléd vetem a reménységemet, és én most életemnek ezen a pontján, amikor Istenem megvilágosítottál bennünk, engem, és végre értem ezeket a dolgokat, most valami kegyelmi állapotba kerültem, és én most leborulok előtted, meghajtom magamat előtted. A csendes szobában senki nem látja, az Úr van ott, meg én, de nem süketű, hallja. És ha ezt őszinte bűnbánattal mondod el, és úgy kéred, könnyekkel a szemedben bizony, többet nem fog téged senki kárhoztatni. Mert nincsen immár semmi kárhoztatása azoknak, akik a Jézus Krisztusban vannak. De hogy ez meglegyen, ez az áldozatot Isten meg kellett, hogy hozza. Ő maga hozta ezt az áldozatot. Az ő saját fiát büntette meg, és magára hagyta ott az ítéletben a bűneink terhe alatt. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette életünk. De tovább mondja, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Mert miután ez a helycsere megtörtént, ővé lett az én bűnöm, és enyém lett az ő igazsága. Aki ezt elfogadja, attól kezdve Isten úgy nézi az embert, mint akinek Krisztus igazsága van, mint egy csodálatos ruha körülveszi az embert, és most ránk néz, és a Krisztus igazságát látja. Ez az egésznek az alapja, mindennek a lényeg, ez a Golgotának a titka. Ide kell eljutni, és itt változik meg az embernek az élete. A bűnöm rajta, és már nincs rajtam. Mert ha rajta van a bűnöm, akkor rajta már nincs. Vagyis levette rólam, és ez az új életnek az alapja. Ezért maradt Jézus a sötétségben. Az ítéletben erről beszélt a 3 órás sötétség, erről beszélt az elhagyás. Azért, azt mondja nekünk, ő sötétsége maradt, hogy te ne maradj sötétségben. És bármilyen nagy a sötétség, ami most körülvesz bennünket, nagyobb az Úr világossága, pláne, hogyha már tudjuk, hogy húsvétkor feltámadt. És a feltámadás fénye ragyog éppen az életünket. És azért hagyta őt magára, hogy téged ne kelljen magadra hagyni. A másik jel, ami kísérte ezeket a golgotai eseményeket, az a földrengés volt. Olvassunk ilyet már az Ámos könyvében is, hogy megrázom a földet. Istennek van erre a hatalma, hogy a földet megrázza. Ezek a természeti jelek mind Isten hatalmát mutatják, amikor megengedi, hogy ezek az események végbe menjenek, akkor minden megremeg. Valaki egyszer azt mondta, hogy ugyan már hinni, nem gondolja a lelkész úr, hogy én 2 lábbal biztos talajon állok, addig, amíg nem jön egy földrengés. Én gyerek voltam, 8 éves voltam, amikor 1956-ban volt egy földrengés. Nem felejtem, hogy mozgott a könyves polca. Édesapámnak a hatalmas könyves polca a 3. emeleten, József körúton levő lakásban. És hogy mozgott a csillár? Jobbra és balra. Az ember nagyon, nagyon rosszul érzi magát. És ezek az emberek meg is rettentek. Mert itt minden meginog. Minden megmozdul a lábuk alatt. Minden bizonytalan lesz. Megremegett sok minden. Azért én úgy gondolom, hogy noha az Isten tökéletességeit imádjuk és változhatatlanak tartjuk, valami megremegett a Szent Háromság Istenen belül is. Mármint az Atya szívében. Ez az ő minden hatóságát és minden felett valóságát és örökké valóságát, ez nem változtatja, de amikor Isten az ő fiát odaadta, mint a szívét szakította volna ki. Tudnélik, Istennek az egyik szava a splankna, vagy tulajdonsága a könyörletesség. A splankna az esplanknisté görögül, amikor könyörletességre indul. Ezt sokszor olvassuk, hogy Isten könyörületességre indult. Isten látta a bűnös embert, és könyörületességre indult. Jézus látta a sokasságot, és könyörületességre indult. És itt olyan görög szó mondja ezt, ami azt jelenti, hogy a benső részei megindultak. Olyan ez, amit a német nyelv jól visszaad, a die Barmherzigkeit. Az a könyörületesség, benne van a herc, a szív. Hogy Isten szíve megmozdult, könyörületességre indult. Látta azt a szegény bűnös embert. Látta, hogy senki nem tud már segíteni, és nem képes a bűneiből kijönni. Nem képes az ember saját maga megváltozni. Csak külső segítség oldja meg ezt a helyzetet. És akkor a szívem megindult több benne. És azt mondta, hogy én akkor azt a nagy áldozatot meghozom, és lejött Jézus a földre, hogy meghaljon helyettünk. Valami remegett ott. De megremegett sok minden más. Megremegett a Szentváros alapja. A Szentváros alapja, ahol ott éltek maga biztosságban ezek a zsidók, és mondják, van nekünk egy vallásunk, ez az egyetlen tiszta vallás, a többi, mint pogányoknak a vallása, semmit nem segít. Az egész megremegett. Bizonytalan lett. Nem úgy kell tovább folytatni, mint ahogy eddig folytattuk. Majd erről szól a harmadik jel. Megrendül a földi létüknek az alapja. De még az is megrendül, ami a pogány hit világnak az alapja, mert ott áll egy pogány ember. Minden megrendül. Egy fizikai és lelki földrengés ez. És ott áll egy százados. Egy pogány százados, akit valahogy oda vezényeltek Palesztinába. És ő az, aki ezt a kivégzést levezényli. És ő a okozója, meg a szemtanúja ennek az egésznek, és hallja Jézus szavait, és látja a jeleket, és amikor megrendül a föld a lába alatt, akkor így kiáll. Bizony az Isten fia volt. Vagyis amikor megrendül minden, akkor az ember lelki erősségei is megremegnek, és ebből valami nagyon jó jöhet ki. Van egy szép ének, és ha minden romba dől, benned bízom egyedül. És ennek a századosnak így volt az élete, hogy minden romba dőlt. És amikor azt mondja, hogy hiszek a Jézusban, ő az Isten fia, akkor mint ezt mondaná, hogy benned bízom egyedül. Mert minden bizonytalan, minden megmozdulhat. A lábunk alatt a föld megindulhat. Semmi sem biztos ebben az életben. Egy biztos, az Isten szeret. Jézus áldozatot hozott értünk, és egy olyan biztos szabadítást hozott, ami megmarad akkor is, hogyha minden romba dől. Azért nem félünk, mondja a 46. Zsoltár, hogyha a hegyek omlanak a tengerbe is, és megindul a föld, mert Isten a mi menedékünk, biztos menedékünk. Amikor pedig ilyen földrengést ad az Úr, akkor áldást is találunk. Lelkiképpen egy áldást, hogy hozzá fordulunk. Most már végre belévetjük a reménységünket. Nem látott testvérem, hogy azért rázta meg Isten a földet, a talajt, a lábad alatt, hogy végre csak benne reménykedj. Nem azért adta azt a sok lelki földrengést az életedben, hogy végre csak Jézus legyen a megváltód, és eljuss oda, hogy most ő is más nem, de ő igen. Íme ilyenkor van nagyon nagy áldás is származik ebből, a százados élőhitre jutott, és ráállt az üdvösség kősziklájára. De ebben a földrengésben benne van a jövő, így, nem csak a százados életében, hanem benne van a jövendő, kicsit a húsvét is benne van. Tudnélek, azt olvassuk a Máté evangéliumnál, hogy óriási földrengés lett, meglátta az egész várost, és sok szikla sír felpattant, és sok elhunyt szentnek a teste feltámadt, és Jézus feltámadása után megjelentek a szent városban. Ezt a Máté evangélista jegyzi fel, és ami azt mondja, hogy amikor ez a földrengés volt, a résből kijött a feltámadás. Tehát a rosszból valami jó ki fog jönni. De itt valósággal feljött valami, a feltámadásnak az ereje megjelent. Hogy ez hogy volt, ezt nem tudjuk megmagyarázni, de ezt a Biblia világosan mondja, hogy sok elhunyt szentnek a teste feltámadt. Ez azt jelenti, hogy nem a Kóré, Dátán és az Abirám támadt fel. Nem az Akáb király, tehát nem ezek az istentelenek támadtak fel. Nem, egyáltalán nem. Sok elhunyt szentnek a teste feltámadt. Tehát akik hívő emberek voltak az Ószövetségben, azok, ezek a megkülönböztetett emberek, nem mind, de ezek közül többen előbb támadtak fel, mint majd a nagy feltámadás lesz. És ebben az új testben megjelentek a városban. Hát ezek titokzatos és megmagyarázhatatlan dolgok, egyet azonban tudunk, hogy hozzátesz, hogy a Jézus feltámadása után. De csak a húsvét után történt ez, hogy ezek, akik feltámadtak, mielőtt felmentek volna Jézussal a mennybe, áldozott csütörtökön, még megjelentek többeknek és jelezték, hogy van feltámadás, van élet, és utána 40 nap után Jézus velük együtt felment a mennybe, mondván, íme, itt vagyok én és a fiak, akiket adtál nekünk. Tehát, amikor földrengés van, akkor benne van a lehetőség, hogy Krisztus a megváltónk legyen, bizony, Isten fia volt. Amikor minden összeomlik, akkor láthatjuk, hogy van egy változhatatlan és örök kőszikla, amire válhatunk, az üdvösség, és benne van a jövendőnek a jele is. Isten nem hagy bennünket, hanem majd bennünket is feltámaszt. A harmadik jel pedig, ez nagyon különös és izgalmas jel volt, különösen a zsidó vallás számára. Ez volt a kárpit hasadása. Ezért is énekeltük ezt az éneket, mert ebben is szó volt arról, hogy íme a templom kárpitja, ketté hasad és megnyitja helyét a szentek szentjének, jelét Jehova Fridjének, az Úr szövetségének, vagyis a kárpit ketté hasadt. Nagyon érdekes, hogy ez a 18 méter magas kárpit, ami elzárta a szentélyt a szentek szentjétől. Azt a helyet, ahova nem volt szabad bemenni, csak egyszer a főpapnak a szentek szentjét lezárta. Mert az volt az Isten jelenlétének a helye, a szentek szentje, a templomnak a legbelsőbb része, ott volt a szövetségládája, ott volt az engesztelésnek a helye, ott ragyogott az Úr dicsősége, a sökína, de ott oda nem mehetett be csak egyszer a főpap egy évben. És ez a főpap volt, aki képviselte a népet. Megölték az áldozati bárányt, és ennek a vérét egy kis tálkába bevitte, a kárpitot széthúzták, bement. Utána elvégezte, és egy évig nem lehetett bemenni, de csak ő mehetett oda be. Mindig egy másik főpap ment be, ezek bűnös emberek voltak, de ők képviselték a népet. Aztán meg kellett ismételni, mert újra voltak vétkek, újra kiderült, hogy bűnbocsánat, hogy van szük, megölték a bárányt. Ez így ment rendszeresen, és kiderült, hogy ez nem volt tökéletes, amit a főpap csinál, mert minden évben meg kellett ismételni. És igazából nem is változott meg az embereknek az élete. És most ez a 18 méter magas kárpit, ami 10 centi széles volt, ketté hasadt. Olyan erős volt ez a kárpit, hogy Józsefus a történet író szerint, hogyha két szélét lovakkal húzták, akkor nem voltak képesek szétszakítani. És ez a kárpit pillanat alatt ketté hasadt. Ez azt jelenti, hogy most már mindenki mehet az Istenhez. Nem kell a főpap, nem kell a pápa, nem kellenek a papok, nem kellenek emberi fő közbenjárók, nem kellenek szentek, semmi nem kell. A bűnös lélek oda megy az Istenhez és imádkozik. És egyből benn vagy a szentek szentjébe. Nem kell, hogy külön közbenjárók legyenek, hogy érted, imákat mondjanak el. Te saját magad odamész az Istenhez, összeteszed a kezedet, leborulsz előtte, segítségül hívod az ő nevét, és elfogad, és azt mondja, hogy aki hozzám jön, ki nem vetem, jöhetsz, jöjj, nyitva a kárpit, mert Jézus meghalt. Mert most nem kell áldozatot bemutatni ezen túl. Ezért akik még most is a Páskát ünneplik, nagyon nagy tévedésben vannak. Már egy áldozatot bemutatott az Úr. És ez örökérvényű. Ezért nem kell az oltári szentségben újra megáldozni a Krisztusnak a testét, hogy majd ezáltal legyen bűnbocsánat annak, aki meggyónta a bűnt a gyóntató fülkében. Dehogy is, hanem az egy áldozaton, ami örök, biztos és tökéletes, a Krisztusnak egy áldozata elégséges, benne hiszel, Isten elfogad. Nyitva van a szentek szentje. Jöhetsz az Isten szívéhez, az Isten közelébe, és elfogad téged. Nagyon érdekes. a Márk evangélista följegyzi, épp a Márk evangélista jegyzi fel, hogy a kárpita fölétől az aljáig szakadt. Szóval nem azt mondja, hogy lentről fölfele, föntről lefele szakadt, mert a szabadítás mindig föntről van. Mert én saját magam nem tudom az Istenhez az utat kiépíteni magamnak. Én nem tudom megoldani az életemben ezeket a kérdéseket. Hányszor próbáltam, hányszor igyekeztem, hogy majd én megoldom a bűnkérdést, és nem sikerült. Tele voltam buzgósság, meg lelkesedéssel, meg vallásos tudattal, és nem ment, nem jutottam föl, mert lehetetlen volt fölmenni. Ezért Isten föntről lefele. Isten jön a szabadítás. Istentől jön a szabadítás. Ő volt az, aki megnyitotta számunkra ezt a csodálatos lehetőséget. Ez a kettéhezett kárpitnak az üzenete. Azonban nagyon érdekes az, hogy ezt kétféleképpen lehet értelmezni. És ezzel is fejezem be. Tudnélik, ez volt 33-ban. Krisztus születés után 33-ban. A jeruzsálemi templom pedig 70-ben pusztult el. A 70-ben rombolta szét Titus császár. Addig állt a templom, és folyt az áldozás. Folyt a templomi kultusz, tehát valószínűleg összevarták, és még 37 évig használták ezt a kárpitot. Tehát, mintha Jézus nem jutotta volna meg az utat, ők bezárták az utat. Ha egyesek hiszik, nem, be van zárva ez az út. Mint hogyha Jézus áldozata nem lenne elegendő, nem elegendő, azt mondják, mi folytatjuk az áldozást. Az egyetlen főpap már bemutatta a tökéletes áldozatot, a Jézus, és már megszerezte az engesztelést az Isten és ember között, de nem, ezt mi nem fogadjuk el, hanem saját magunk beküldjük a papjainkat, és nap mint nap áldoznak, és megismétlik a Krisztusnak az áldozatát, és akkor ők szerzik az áldozatot. Összevarták. Testvérek, Isten már elkészítette a szabadítást. És akkor azt mondott, hogy ez nem kell. Isten már ketté hasította a kárpitot, és azt mondta, hogy összevarom a kárpitot. Az én megoldásaim azok jobbak, mint az Istennek a megoldásai. Összevarták a kárpitot, és ott maradtak az ő hitetlenségükben, a Jézus nélkül. Még egy kis kegyelmi ideig, 37 évig, amikor Isten a templomot lerombolta. És akkor már többet nem lehetett a kárpitot összevarni. Egy darabig próbálgathatja az ember összevarni a kárpitot, saját megoldásokkal megoldani a vallásos kérdéseit, de egyszer ennek az ideje lejár. Ott 37 év múlva járt le. A hitetlenség ereje az, ami erre képes, hogy összevarja ezt a kárpitot. A hitetlenség ereje. És szintén, és ezt a példát még hadd mondjam, az idősek otthonában beszéltem arról, hogy amikor a Gecsemáni kertben Jézust elfogták, akkor megkérdezték Jézust tőlük, hogy kit kerestek. Mondta, názereti Jézust. Mondta, én vagyok. Akkor azt mondta, hogy én vagyok, akkor hanyatt estek. Mert az Isten ereje vagyok, aki vagyok. A Krisztus megperzselte őket, földre lökte őket. És amiről beszéltem az, hogy utána fölálltak. A hitetlenség ereje talpra állította őket. Mert a hitetlenségnek van arra ereje, hogy a kárpitot összevarja. Hogy az Istentől való megoldást megligálja. Hogy nem kell az, amit Isten szerzett én nekem. Én magam megoldom ezt a dolgot. Ezért összevarták a kárpitot, és tovább folyt az áldozás. Ez a hitetlenség ereje. De a hitnek is van ereje. A hitnek ereje pedig az, hogy megnyílt a kárpitot. Bemegyek. Hit által oda megyek ő hozzá. Mert nyitva van az út az Istenhez. Járuljunk azért ő hozzá a megnyílt kárpiton keresztül. A hit teljességével. Amen. Válaszoljunk az ígér a 6. vers éneklésével, illetve mind a maradt 6., 7. verset énekeljük el, és majd a 341. ének többi versével fejezzük be. Tehát a 339. dicséretünknek a 6. és 7. versét énekeljük most. imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a jeleket, amik kísérték a te csodálatos tettedet. Köszönjük, hogy ezek is az evangéliumot hordozzák. Köszönjük, Urunk, hogyha minden elsötétül is körülöttünk, a te világosságot megmarad, és a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Köszönjük, Krisztusunk, hogy azért maradtál sötétben, hogy mi világosságba járhassunk. Köszönjük, Urunk, hogyha megrendül a földi erősségünk, akkor van nekünk egy lelki erősségünk, és te vagy. Te vagy az a kőszikla, az üdvösség kősziklája, amire állhatunk, ami soha nem rendül meg. Köszönjük, Urunk, hogy megnyílt az út a te csodálatos világodba. Köszönjük, hogy megnyílt az út a Szentek Szentjébe, és jöhetünk hozzád a hit erejével. Így vezess bennünket, Urunk, a veled való megváltott új életünkben. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. A hirdetésekben elmondom, hogy következőnek húsvét vasárnapján találkozunk délelőtt 10 órakor, amikor az Úrnak szent asztalát megterítjük. A húsvét vasárnapi istentisztelet a templomunkban lesz megtartva. Ugyanígy húsvét hétfőjén 10 órakor tartunk istentiszteletet úrvacsorával együtt. Elképzelhető, hogy akkor már a teremben tartjuk az Isten tiszteletet. Még azt javaslom a testvéreknek, hogyha valaki szeretne elcsendesedni nagyheti csendességünkben, segítséget jelent az, hogy a deáktéri evangélikus templomban nagy szombaton, tehát holnap 6 órakor a János Passiót lehet meghallgatni. Ez egy nagyon nagy zenei élmény, de nem a zene az első, hanem közben a Krisztus szenvedéseit, hogy végig tudjuk venni gondolatban. És egy olyan hívő embernek a tolmácsolásában, mint Bach, aki egy megváltott ember volt, és valóban vissza tudta adni azt, amit az evangéliumok leírnak. Tehát a deáktéri evangélikus templomban luteránia énekkar és zenekara 6 órakor adja nagyszombaton elő a János Passiót. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és most a 341. a megkezdett elején levő énekünk, utolsó verseit énekeljük. A 341. dicséretünknek énekeljük a 5., 6. és 7. versét. Ó, légy érette áldott Jézus egyetlenem.